Tu. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Zelliger Erzsébettel, a Táborkereszt katolikus cserkészcsapat titkárával, az ELTE nyugalmazott docensével és az MTA köztestületének tagjával Píró Magda beszélget. Az interjú második része következik.
A beszélgetésünk első részében a kedves vendégünknek a cserkészettel kapcsolatos tevékenységéről, és főleg hát magáról a cserkészetről beszélgettünk. A második részben akkor, ha megengedi, akkor egy kicsit a életéről kérdezném. Még egy gondolatot talán arról, hogy a fiatalokban a vallásosság akkor tartható talán igazán életben, hogyha gyermekkorukban találkoznak Istennel, Jézuskával, mint gyermekek. Ha ez hiányzik, akkor azért nagyon nehéz, azt hiszem, egy mai világban a gyerekeket.
Ez egy alapvető dolog, amikor valahol az Istentől magukkal hozott lélekbe beleplantálják a földön is az Isten iránti fordulást. Nyilvánvalóan mondjuk a korszellem az mindig hat. Tehát valamikor el lehet tántorítani a gyerekeket is. Hát a kamaszkor az egy ilyen lázadó korszak, úgyhogy akkor különösen erősíteni kell a fiatalokat arra, hogy ne veszítsék el azt a fonalat, ahonnan elindultak. És hát ezt tulajdonképpen aztán az egész életen keresztül erősíteni kell, meg lehet, mert ugye mindenkiben, én bennem is megfordult, hogy hát én mindent úgy megcsinálok, ahogy kell, akkor az úgy rendben van, és akkor nincs semmi gond sem. Csak az ember aztán rájön egy idő múltán, hogy nincs az útnak olyan szakasza, ahol ne lehetne még jobbat csinálni. És ha az ember mondjuk elszakadt Istentől, akkor mondjuk nem árt, hogyha vissza is talál oda. Nekem van ebből egy nagyon szép idézet, ami hát ismert nyilvánvalóan, mert nem én találtam rá. Egy József Attila idézet. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot.
Igen, gyönyörű.
Ez nem cserkész példa, történetesen volt egy nagyon-nagyon kedves kollégám. Szobatársak voltunk az egyetemen, úgy szóval egész pályafutásom alatt, de már korábban is ismertem őt, és aztán rákos beteg lett, nagy szenvedések részese volt, és amikor már az utolsó idők voltak, hát a kórházban nem tudtak mit csinálni már vele, telefonon lehetett vele tartani a kapcsolatot, amikor éppen olyan állapotban volt, hogy lehetett vele beszélni, és hogy hát csak az a borzasztó, hogy hát itt van egyedül. És akkor én isteni sugallatra mondtam neki, hogy te ide figyelj, sose vagy egyedül. Jézus ott ül az ágyadon is, fogja a kezedet. De ezt még soha nem mondta neki senki, nagyon köszöni. Akkor a örömet jelentett neki ez a mondat, hogy nincsen egyedül. Már nem sokáig, mert aztán meghalt hamarosan. Nyilván imádságos lélekkel fordult ő mindig Istenhez. De ez egy akkora erősítést jelenthetett neki, hogy akkor sincs egyedül, amikor szemmel láthatóan senki nincs vele a szobában. Akkor éreztem azt, hogy az ember nem gondolta volna, de hogy tud egy szenvedő embernek valami segítséget adni. És valahogy ilyen módon erősödött meg bennem az is, hogy a cserkészeknél ugye az Isten haza embertárs szolgálata a fő jelszó, tehát ez az, ami áthatja a cserkész munkát. Ezzel találkoztam ott, ugye ott még az embertárs a magyarság szolgálata, tehát az Isten hit és az a szeretet, magyarság szeretete, ez valahogy ott tudott bennem megerősödni azzal együtt, hogy azért én ilyeneket hoztam magammal. Az iskolákban is én nekem azért nagyon kiváló tanáraim voltak, akik ugye olyankor, amikor a magyar himnusz nem lehetett énekelni, akkor hát olyan nem volt, hogy a magyar himnuszt meg ne tanuljuk. A magyar himnusz az egyébként is egy olyan dolog, ami nekem még most is lélekbe markoló, ugye 56-ban annyiszor hallgattuk a rádióban, hallottuk a himnuszt, hogy én azt lehet mondani, hogy én úgy énekelve végighallgatni, hát az egészen a rendszerváltás utáig én nekem a könnyeim mindig kicsordultak.
Igen, ezt hát valójában a magyar himnusz egy zsoltár.
Úgyhogy mondjuk ilyen himnusza nincs még egy nemzetnek. Lehet mondani, hogy ezért nem tetszik az Európai Uniónak az, hogy a magyar alkotmány kezdődik, hogy Isten áld meg a magyar.
Hát igen, elnézést, csipi is a szemüket, nem is csak a szemüket. Tehát így történt akkor, hogy Erzsébetnek a hitélete újra teljesedett, és ebben a szellemben nevelte aztán a gyermekeit is. Gondolom, hogy az egyetemre bölcsészkarra járt.
És igen, igen. Az egyetem az valóban előfelvétel is voltam, aztán utána jártam az egyetemre, ott ismerkedtem meg a férjemmel, aztán jöttek a gyerekek. Hát az az igazság, hogy 3 kislányom született, de abból csak egy él. A második 6-7-es korában halt meg. A másik az pedig, hát születésétől kezdve beteg volt, hogy ezért nem tudtam én mondjuk a cserkészetbe korábban bekapcsolódni, mert hát azt hát majdnem 19 éves koráig élt, de hát ápolásra szorult állandóan, tehát amellett nem lehetett itt mindenféléket irgonckodni. Hát aztán ő is meghalt egy ilyen influenza téle következtében, úgyhogy hát ezek nem voltak könnyű idők, de tulajdonképpen ez olyan érdekes dolog, hogy ha az ember tragédia éri, akkor ahhoz, hogy össze tudja szedni magát, ahhoz megint csak Istenhez kell fordulni. Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy a jó Isten így is maga felé ráncigált engem, hogyha úgy gondoltam volna, hogy
egy rideg tudós pályát választ egy abszolút mai módon Isten és nélkül.
Nem olyan rideg pálya ez a nyelvészet, bár sokan nem szeretik a nyelvtant, egyébként én sem szerettem a nyelvtant általános és meg középiskolás koromban. Aztán az ember az egyetemen rádöbbent arra, hogy tulajdonképpen az, hogy most azt vizsgáljam, hogy mit is akart mondani az író, az ugye annyira nem szerettem. Ja igen, hát ugye hogy hozzátartozik az, hogy én még valamikor régen, még általános iskolás koromban úgy képzeltem a jövőmet, hogy majd régész leszek. Aztán az végül nem lettem, de éppen a történelemből abból nem sikerült akkora tudást összeszednem, hogy abból felvételizni lehessen az egyetemre. Úgyhogy a könyvtár és magyar szakra jelentkeztem, aztán a könyvtár szakot azt annyira nem szerettem. Hát mondjuk a katalogizálás meg osztályozás az úgy annyira nem állt közel a lelkemhez, de akkor lehetett egy szakot elhagyni, és ilyen módon én magyar nyelvtörténetre szakosodtam. És akkor aztán ehhez társultak a mindenféle nyelvjárás kutatási dolgok, úgyhogy végül is aztán a pályám, a doktori munkámat azt egy vajdasági falunak a nyelvjárásából írtam. Benkő Loránd volt itt ilyen szempontból a vezetőm. Én egyébként Bárci tanítvány voltam, úgyhogy jó iskoláim voltak ilyen tekintetben. Úgyhogy aztán a nyelvjárás, gyűjtő utak, hát, és mindjárt itt vagyunk megint a himnusznál. Ugye magyar falvakba jártunk eleinte, és akkor 1971-ben szervezte meg a tanszék az első olyan utat, hogy átléptük a határt, és elmentünk Jugoszláviába, ahol Pernavin Olga, az Újvidéki Egyetem tanszékvezető professzora segített, ő nagy nyelvjárás gyűjtő volt, úgyhogy ott jártunk Kupuszinán, Bácskertesen, magyar nevén. Onnan, annak a nyelvjárásából írtam a doktori dolgozatomat, de akkor elmentünk ott Gombosra, lementünk az Aldunához, a székelyekhez, aztán átmentünk a mai Horvátország területére, Kórógyra. Ott ért az az élmény, hogy hát az egész falu, amikor elmentünk, akkor odajött az autóbuszunkhoz elköszönni tőlünk, és mindjárt sírva fakadok, és akkor ott elénekelték a magyar himnuszt, amit Magyarországon akkor nem lehetett elénekelni.
És maguktól az emberek.
Igen.
Hát ez milyen csodálatos kapcsolat lehetett a falu népe, igen, és a Magyarországról jött kutatók között, akikben nyilván a hazaküldötteit látták egy kicsit az emberek.
Igen, az szóval egész falu föl volt piros-fehér-zöld zászlókkal díszítve, már a fogadásunkra is, és tulajdonképpen ez volt az egyik olyan dolog, hogy amikor mi kapunk hazaszeretetből valami hatalmas ajándékot, de tulajdonképpen aztán ezek után hát délvidékre is, felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára, Őrvidékre, mindenfelé, mert az összes környező országban jártunk, messzebb utak is voltak, és az egyik dolog az volt, hogy mi magyarságból rengeteget kaptunk, és ugyanakkor az egy szerémségi falu volt, ahol jártunk, és amikor eljöttünk, az egyik adatközlő mondta, hát lehet, hogy ez a maguk számára egy kirándulás volt, de mi nekünk hihetetlen öröm. Tehát tulajdonképpen az, hogy a határon túli mindenféle viszontagságnak kitett magyarok egyszerűen érzik azt, és akkor azt látják, hogy ők fontosak másoknak is, és fontosak a otthoniaknak, és hát azt kell mondanom, hogy az nem nyelvjárás gyűjtők, az egy előadásra hívtak meg engem Újvidékre a bizonyos 2004-es borzasztó népszavazás után. Én vasárnap volt a népszavazás, én hétfőn mentem Újvidékre. Az is egy szívpacsaró dolog volt. Fogadott egy nagyon kedves kollégám, olyan három lépés távolságból, különben nagyon jóban voltunk. Amíg azt nem mondtam, hogy ez borzasztó, ami történt. Mert hogy ez minden határon túli magyarnak olyan iszonyatos pofon volt, hogy a kettős állampolgárságot akkor nem szavazta meg a népszavazás, amit máig nem felejtettek el, és el is hiszem, hogy nem tudják elfelejteni.
Valószínűleg, hogy
tulajdonképpen mi sem tudjuk elfelejteni.
Hát nem is szabad, azt hiszem, elfelejteni.
Hát nem, erre mindig emlékezni kell.
Hogy talán egy kicsit most már jóvá tette a magyar állam. Nem biztos, igen. Hogy a magyarok, az emberek is, de az állam igen.
Igen, hogyha belegondolok, hogy az a borzasztó hazugság, amivel tulajdonképpen itt az emberek egy jó részét lebeszélték arról, hogy legalább nem mentek el szavazni, mert mondjuk a szavazatok többsége az igen volt, csak hát nem volt elegendő.
Igen, mert az emberek nagy része nem ment el.
Még most belegondolni is borzasztó.
De ez az élmény ott délvidéken, abban a kis magyar faluban, ez még ezelőtt, a választás előtt volt.
Ez még 1971-ben volt.
Igen, igen, igen.
Ez nagyon-nagyon régen volt, mert azután jártunk, mi mondom, mindenfelé, és lényegében mindenütt az volt, hogy ahogy minket, magunkat megerősített a magyarságunkban, de ugyanúgy erősítés volt azoknak is, akikhez elmentünk Erdélyben, Moldvában. Hát ugye akkor én éppen lányommal itthon voltam, nem voltam azon a moldvai úton, ahol csak a bákói kempingig jutottak el, mert egyszerűen a fekete autó ott ment mögöttük, és egyszerűen megakadályozták azt, hogy elmenjenek egy magyar faluba gyűjteni. Úgyhogy úgy sikerült moldvai magyarokkal beszélniük, hogy mit tudom is én, a kemping büféjében moldvai magyarok voltak, és akkor azokkal beszélgettek.
A második rész, ha lezárhatnánk, akkor azért még azzal, hogy így módon az ausztriai utakon szerzett hatások következtében azért egy olyan szoros Isten kapcsolat vagy vallás érzés alakult ki Erzsébetben és a családban, hogy ez az egész életében végig segítette, úgy látom, és talán útjelző volt végig.
Igen, igen, határozottan.
És ez vezette a szakmai pályáján is, és a cserkészetben is, és vezeti most is valójában.
Igen, igen.
Hát igen, én nagyon, nagyon megköszönöm azt, hogy mindezt meghallgathattuk, és akkor megkérdezem még, hogy mik a legközelebbi cserkész tervek. Van valami újabbnek, vagy?
Hát az az igazság, hogy nyilvánvalóan akkor, hogyha valóban a Szent Atya szándéka szerint eljön Magyarországra, akkor nyilvánvalóan a nekhez hasonlóan a cserkészeket hasonló szolgálatra fog kelleni és elkenteni, ami megint hatalmas munka lesz. De hát nyilvánvalóan megint megpróbáljuk olyan módon, hogy ne csak a magyarországi, hanem a szórványban és a határon túli magyar cserkészek is bele tudjanak kapcsolódni. És amit még talán itt hozzátennék, hogy ezt, ahogy a NEK kapcsán is csináltuk, és ahogy a cserkészetre mondtam, hogy ökumenikus, tulajdonképpen itt protestáns cserkészek is közreműködtek a nekem való szolgálatba. Azt kérték, hogy mondjuk olyasmit ne kelljen csináljuk, ami az ő vallási felfogásukkal nem egyeztetik össze, mondjuk jó, akkor az áldozatásnál nem kell nekik közreműködni. De ilyen módon ők is megtalálták megfelelő szálakat ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni, és az ő számukra is ez egy hiterősítő dolog tudjon lenni. Úgyhogy talán még, amiről nem beszéltem, itt a NEK kapcsán szerveztünk egy olyan cserkész misét a Magyar Szentek templomában, amelyik ökumenikusan kezdődött, tehát ott voltak az ihtűz vezetői, egy református és egy metodista lelkész, meg a protestáns cserkészek, és ennek a szomszédságában van a protestánsoknak egy ilyen tanulmányi háza, átmentek ők oda, amíg a Szent Mise volt mi nálunk, ott volt egy úrvacsorás istentisztelet a számukra, ahol a végére megint összejöttünk, és a végére egy ilyen lipirángos tábortűz volt ott a Magyar Szentek temploma mellett. Nagyon-nagyon szép volt, ahol még vendégünk volt, az a paralimpikon cserkész is, aki aranyéremmel tért vissza.
Hát én nagyon sok szép ilyen és ehhez hasonló élményt kívánok, nem csak Erzsébetnek, hanem a cserkészeknek is. És kedves hallgatói figyelmét is szeretném felhívni azért a cserkész mozgalomra, ami igen sokban segíthet a fiataljaink jó úton tartásában, tartásuk óvásában, rendre tanításukban, és egyáltalán a nevelésükben.
Dr. Zelliger Erzsébettel, a Táborkereszt katolikus cserkészcsapat titkárával, az ELTE nyugalmazott docensével és az MTA köztestületének tagjával Bíró Magda beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!